Gyerekekről, amilyenek mi voltunk egyszer. Igen ám, mondom én. De nekem egyszer egy pofaszakállas úr, aki a gyerekeket úgy ismerte, mint a saját tenyerét, azt mondta, hogy az ilyesmi nem tetszik a gyerekeknek. Szamárság, Dörmögi Nitenfűr úr. Maga csak bízzék bennem, nekem is vannak gyerekeim, két fiam, egy lányom. És ha azoknak vasárnaponként elmesélem, hogy mi történt itt a kocsmában, hát vihognak a gyönyörűségtől. Ha valaki meglóg a cehkel, vagy azt mondom el, amikor egy részeg vendégem egy nyaklevest akart lekenni a trafikos fiúnak, s helyette egy finom hölgyet ütött kupán, aki véletlenül épp arra járt, ha ezeket beszélem el nekik, hát az én srácaim úgy figyelnek, mintha a pincéből szólna a mennydörgés. Hát, ha úgy gondolja, Nitenfűr úr, mondom én habozva. Megsúgom magának. Úgy gondolom, Kestner úr arra mérget vehet, mondja ő, s azzal eltűnik, mert az egyik vendég késsel csörgeti a poharat, s fizetni kíván. És így történt, hogy megírtam ezt a történetet csupa olyan dologról, amelyeket mi, már mint ti és én, igen jól ismerünk. Megírtam csak azért, mert Nitenfűr úr a fizetőpincér így kívánta. Először hazamentem, leültem az ablakpárkányra, s kinéztem az utcára, abban reménykedve, hogy hát, ha ott lenne a sarkon, épp most fordul be a mese, amelyet kerestem. Ha történetesen befordult volna, akkor leintek neki, és azt mondom, ugyan kérem, ugorjon már fel egy percre, meg szeretném magát írni. De a mese csak nem jött, én meg fáztam. Ezért dühösen becsuktam az ablakot, és 53-szor körül szaladtam az asztalt, de ez sem segített. Tehát megint csak lefeküdtem a padlóra, s azzal vertem el az időt, hogy iszonyúan gondolkodtam. Ha az ember a padlón fekszik, az egész világ egyszer csak megváltozik körülötte. Mit lát az ember? Széklábakat, papucsot, cigarettahamut. A szőnyeg mintáit, port, asztallábakat, s megtalálja a dívány alatt a bal kézre való kesztyűjét is, amelyet már 3 napja hiába keres a szekrényben. Így feküdtem én, mohó kíváncsisággal eltelve a szoba padlóján, s a változatosság kedvéért alulról felfelé nézegettem a tájat. S legnagyobb meglepetésemre megállapítottam, hogy a székeknek szép kerek lábikrájuk van. Kemény, gömbölyű, barna lábikrájuk, mintha négerek volnának, vagy barna harisnyás iskolás gyerekek. És mi alatt javában számolgattam a széklábakat és az asztallábakat, hogy megtudjam, hány néger, illetve iskolás gyerek tartózkodik a szobában, egyszerre csak eszembe jutott ez az Emillel való dolog. Lehet, hogy azért, mert barna harisnyás iskolás gyerekekre gondoltam. Akárhogy volt is, az biztos, hogy épp abban a szempillantásban jutott az eszembe, amikor a padlón feküdtem, és a széklábakat és az asztallábakat számoltam. Fekve maradtam. Nem mozdultam. Mert az emlékekkel és az ötletekkel úgy vagyunk, mint a megvert kutyákkal. Ha az ember egy hirtelen mozdulatot tesz, vagy megszólítja őket, vagy meg akarja őket simogatni, hí, már is kereket oldanak. És az ember belezöldül, mire újra a közelükbe kerülhet. Tehát mozdulatlanul, moccanás nélkül feküdtem a padlón, és barátságosan rámosolyogtam az ötletre. Bátorítani akartam. Meg is juhászodott. Hozzám való bizalma visszatért. Egy lépést tett felém, majd még egyet. Erre megfogtam a nyakánál. A markomban volt, már tudnélik a nyaka. És egyelőre ennyiben is maradtunk. Mert nagy különbség van a között, hogy az ember egy kutyát kap el a nyakánál, vagy pedig egy mesét, amelyre homályosan emlékszik. Ha az ember egy kutya nyakát tartja a markában, akkor a nyakkal együtt az egész kutyát fogja, a farkát, a pofáját, a lábait, s minden egyebet, ami az élő súlyához hozzátartozik. Emlékeket másképp kell befogni. Részletenként. Előszörre mondjuk, a hajukat kapja el az ember. Ehhez csatlakozik a bal elülső láb, aztán a jobb, aztán az egésznek a feneke, aztán a hátsó lábak, részletenként. És ha már az ember azt hiszi, hogy az egész mesét a kezében tartja, akkor egyszerre csak a markába repül még egy elfelejtett fülcimpa. De végül is, ha az embernek szerencséje van, a markában tartja az egészet. Egyszer moziban láttam valamit, ami élénken emlékeztetett arra, amit az előbb mondtam. Egy férfi állt a szobában, inkben gatyában. Egyszerre csak kinyílt az ajtó, berepült egy nadrág. Ezt felhúzta. Aztán bezuhant a bal cipője, aztán a sétabotja, a nyakkendője, a gallérja, aztán a mellénye, az egyik harisnyája, a másik cipője, a kalapja, a kabátja, a másik harisnyája, a szemüvege. Nézni is rossz volt. De végül is a férfi annak rendes módja szerint fel volt öltözve. Pontosan így jártam a magam meséjével is, amikor a padlón feküdtem, a széklábakat számolgattam, és közben Emilre gondoltam. Bizonyára veletek is megesett már az ilyesmi. Feküdtem a padlón, gyűjtögettem az emlékeket, amelyek jobbról, balról, minden oldalról a fejembe gyűltek, ahogy az jóra való emlékekhez illik. Végül is minden együtt volt. A mese összeállt. Most már semmi egyéb dolgom nem volt, mint hogy leüljek, és sorjában mindent leírjak. Ezt tettem. De még mielőtt írni kezdtem, még gyorsan elvégeztem egy másik tennivalómat. Sorjában feljegyeztem a mese részleteit abban a sorrendben, ahogy az ajtón át beröbdöstek hozzám, amíg végül is össze nem álltak egy egészé. A balcipőt, a gallért, a sétabotot, a nyakkendőt, a jobb harisnyát, stb. A mese, a regény, az elbeszélés mind hasonlít az élőlényekhez, és könnyen meg lehet, hogy maguk is élnek. Van fejük, lábuk, vérkeringésük, és fel is vannak öltözve, mint az igazi emberek. És ha az arcuk közepéről hiányzik az orruk, vagy ha két balcipőt húztak, az ember észreveszi, ha jól odafigyel. Mindenekelőtt tehát, mielőtt neki kezdenék a folyamatos mesének, leírom azt a bombazáport, amely az egésznek részleteit, az egyes ötleteket és emlékeket a szobámba és a fejembe zúdította. Talán szemfülesek vagytok, és a különféle elemekből magatok is összeállítjátok a mesét, még mielőtt én elmondanám. Olyasféle munka volna, mintha építő kövekből egy pályaudvart vagy egy templomot kellene felépítenetek, de nincs hozzá tervrajz. A hozzávaló köveket pedig egytől egyig mind el kellene használni. Majd olyan ez, mint egy vizsgafeladat. Brrr, de osztályzat nincs. Hála Istennek! Tehát egy. Emil személyesen. Íme Emil személyesen, sötétkék ünneplő ruhájában. Nem szívesen veszi föl, mondhatnám csak olyankor, amikor muszáj. A kék öltönyök, tudja a csuda, mindig befoltosodnak.